Változtak a földekkel kapcsolatos hagyatéki eljárás szabályai július elejétől. Egyszerűbbé és gyorsabbá válik az eljárás azoknál a kisértékű földeknél, amelyek az elhunyt tulajdonos nevén maradtak, és az ingatlan nyilvántartás digitalizációja miatt indult meg a tulajdonjog rendezése. Másik változás, hogy azok az örökösök, akik nem tartanak igényt egyes ingatlanokra, például kisértékű földterületekre, az eddiginél egyszerűbben és költségek nélkül ajánlhatják fel azt az államnak. A földekkel kapcsolatos hagyatéki eljárás változásairól Rozgonyi Ádám kérdezte Széchenyi Nagy Kristófot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét.
2025-ös év elején fog elindulni az új elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer, és ennek az új rendszernek az elindítása előtt szükségessé vált a földhivataloknál, az egyes ingatlanoknál az adatoknak a megvizsgálása, illetve az adatoknak javítása, és ennek a folyamatnak a része az, hogy körülbelül 250 000 olyan ingatlan van még Magyarországon, amiben elhunytak is szerepelnek tulajdonosként, vagy eleve az egész ingatlan elhunytak nevén van. Itt ugye tudni kell azt, hogy az első úgymond elektronikus ingatlan nyilvántartás az 97-es évtől állt fel, azelőtt teljesen papír alapú volt az adatok vezetése. Ugye akkor még nem álltak rendelkezésre olyan eszközök, hogy a papíron rendelkezésre álló adatok alapján meg tudják állapítani, hogy az ott személy az éle vagy nem, tehát ott gyakorlatilag mechanikusan a papír alapú adatok azok bekerültek az elektronikus rendszerbe, de már akkor is nagyon sok olyan terület volt, ami elhunytak nevén volt nyilván, ez aztán az idő folyamán tovább növekedett, a lekérdezési lehetőségek azok csak az utóbbi egy-két évtizedben váltak olyanná, hogy nagy valószínűséggel meg tudjuk találni az örökhagyóknak a vagyontárgyait, de a korábban meghaltak esetében erre egyrészt első indultak ilyen hagyatéki eljárásokon, az örökösök nem tudták azt, hogy például a nagypapának, nagymamának, dédpapának volt valamilyen termőföldje, vagy ha el is indult, nem feltétlenül lehetett megtalálni, mert adott esetben pontatlanok voltak az adatok, ékezetes betűk, Y-t, ez rengeteg olyan névírási eset van, ahol mondjuk adott esetben a nagypapának a nevét máshogy anyakönyvezték, mint ahogy most az unokának a nevét írják, és innentől kezdve gyakorlatilag nagyon sok ilyen ügy van, ahol egyszerűen az adatok nem teljesen pontosan stimmelnek, és emiatt kereséssel sem lehet olyan könnyen megtalálni ezeket az elhunytakat, illetve az ő hölgyéket. Lényegében ezt a felülvizsgálatot végezte, illetve végzi el a földhivatali hálózat Magyarországon, és körülbelül az utóbbi pár évben azt lehet látni, hogy évente olyan 50-60 ezer olyan hagyatéki eljárás indul, ami kifejezetten ezekkel a földekkel kapcsolatos, tehát itt nem arról van szó, hogy az elhunytnak ott maradt a lakása, vagy a bankszámlája, vagy az autója, ami miatt nem indult meg annól a hagyatéki eljárás, hanem itt olyan ügyekről van szó, hogy ott esetben az örökhagyó több évtizeddel ezelőtt halt meg. Nekem volt olyan ügyem, hogy 1918-as elhunyt nevén volt egy utca az adott településen, tehát itt egészen extrém helyzetek is előfordulnak, és akkor utána meg kell indítani a hagyatéki eljárást a földhivatal megkeresésére. Sok esetben ez úgymond nem is pót hagyatéki eljárás, tehát nem arról van szó, hogy az örökhagyónak 20 évvel már volt egy hagyatéki eljárása, csak ez a föld kimaradt belőle, hanem olyan eset is van, amikor nem volt hagyatéki eljárás, mert az örökösök úgynevezett nemleges nyilatkozatot tettek, tehát azt mondták, hogy az örökhagyónak nincsen semmi, ők nem tudtak erről a földről. Ugye az utóbbi 100 évben azért nagyon sokat mozgott a magyar társadalom, tehát főleg a világháború után nagyon sokan lakcímet váltottak, vidékről városba költöztek. Na most az ő leszármazóik mondjuk két évente egyszerre meglátogatják azt a falut, ahol mondjuk a nagypapájuk született, de hát a konkrét termőföldekről nem tudnak semmit, jó esetben a rokonokat meglátogatják, hogy kimennek a termetőbe, de az, hogy mondjuk a nagypapának volt egy gyümölcsöse valahol kimen határban, hát erről általában nem szoktak tudni. Úgyhogy ezek jellemzően ilyen területek, és hát azt lehet látni, hogy az utóbbi években nagyon sok embernek okozott ez alapvetően inkább bosszúságot, mert hogy kap egy levelet vagy az önkormányzattól, vagy a közjegyzőtől, hogy hát van egy 3000 forint értékű, hogy a tulajdoni hányadok alapján kiszámítottam mondjuk 10 négyzetméternyi területrésze valamilyen zárt kerti gyümölcsösben, vagy egy fásított területben, vagy esetleg egy szántóföldön, még 35-40, adott esetben 100-200 vagy 500 tulajdonos társan együtt, miközben mondjuk Budapesten él, és ez a terület mondjuk valahol Békésben van, hát nyilván teljesen irreális elvárás az, hogy ő egyáltalán tudja, hogy ez hol van, másrészt, hogy ezzel valamilyen szinten foglalkozzon. Ugyanakkor a termőföld tulajdon rengeteg kötelezettséggel jár, a művelési kötelezettségtől kezdve földvédelmi kötelezettség, nem akarom ezt most részletesen sorolni, de számos olyan dolog van, ami adott esetben, hogyha ő most ott gazosan hagyja, akkor előbb-utóbb földvédelmi bírságot kaphat érte. Tehát magyarán szólva örököl egy pár ezer forintos ingatlant, és lehet, hogy a következő évben már egy földvédelmi bírság az az ingatlan értékét meg fogja haladni. Úgyhogy ez nyilvánvalóan egy rendezendő helyzet volt. Egészen idáig nem volt más jogi lehetőség erre, csak az, hogyha az örökös ezt a számára értéktelen vagy bosszúságot okozó földet visszautasítja. Viszont a visszautasításnak az a jog következménye, hogy akkor az eddigi örökös kiesik az öröklési rendből, és akkor szépen tovább megyünk végig a rokonokon, tehát hogyha mondjuk ez egy gyermek, akkor az unoka jön be a helyére, vagy az unokák jönnek be a helyükre. Ha ők is kiestek, vagy adott esetben az unokák még meg se fogantak, akkor amikor az említett örökhagyó mondjuk 30-40 éve meghalt, akkor jönnek a testvérnek a leszármazói, az unokatestvér, illetve annak a leszármazói, meg a másodunokatestvér és annak leszármazói, tehát itt egy szép nagy família lesz érintve előbb-utóbb az eljárás menetében. Ez azt jelenti, hogy egy-egy ilyen eljárás egy évig, két évig bőven el tud tartani, mindenkivel levelezni kell, és hogyha mindenki sikerrel visszautasította ezt a földterületet, azután tud a magyar államhoz kerülni. Most ez rengeteg terhet jelentett az örökösökre, a különböző hivatalokra, önkormányzat, közjegyző, gyámhatóság, ugye ott a kiskorú van, ott ugye gyámhatósági jóvágyással lehet csak visszautasítani. Tehát ez nagyon sok bosszúságot okozott, és ezt oldotta meg tulajdonképpen szabályozás, ami lépett hatályba.
Ezen utóbbiakkal kapcsolatban mik a irányadó szabályok pontosan? Ezekről hol lehet tájékozódni, mit érdemes tudni?
A hatályba lépett módosításnak a legfontosabb rendelkezése az, hogy azokban a hagyatéki ügyekben, ahol az örökhagyó a hagyatéki eljárás megindulását megelőző 15 éven túl halt meg, magyarán szóval több mint 15 éve elhúlt, és az ő hagyatékába vagy póthagyatékába kizárólag termőföldi ingatlanok tartoznak, méghozzá olyanok, amelyeknek az értéke az örökhagyó részesedését tekintve az 1 millió forintot nem haladják meg. Itt fontos dolog, hogy ha három darab ingatlan van, akkor ezt ugye külön-külön kell nézni, tehát nem arról van szó, hogy az összes ingatlan értéke együtt az 1 millió forintot nem haladja meg, hanem ezt ingatlanonként kell nézni az 1 millió forintot. Illetve, hogyha a örökhagyóra eső terület nagyság az 5000 négyzetmétert nem haladja meg, tehát ez három kötelező feltétel, 15 éve elhunyt, egyik földterület sem ér többet az örökhagyó részesedése tekintetében, mint 1 millió forint, és egyik földterület sem nagyobb szintén az örökhagyó részesedése tekintetében, mint 5000 négyzetméter. Tehát, hogyha csak ilyen vagyontárgyak vannak a hagyatékban, akkor itt nem a klasszikus hagyatéki eljárást folytatjuk le, hanem egy hirdetményt teszünk közzé a Magyarországos Közjegyzői Kamara honlapján, ez a www.mukk.hu, valamint a közjegyző székhelye szerinti önkormányzatnak a honlapján, hogy ebben a hirdetményben arra hívunk föl mindenkit, aki örökösként, vagy adott esetben hagyatéki hitelezőként, elbirtoklóként erre a területre igényt tart, hogy a hirdetmény kézbesítés, ez a hirdetmény közzétételétől számít a 15. nap, ettől a 15. naptól kezdve egy éven belül a közjegyzőnél jelentse be ezt az igényt. Hogyha egy évig senki nem jelentkezik az adott földekre, akkor a közjegyző ezeket a földterületeket úgynevezett szállomány jogcímén a magyar államnak fogja átadni. Tehát ilyen esetben tehát, hogyha egy évig senki nem jelentkezik a földterületekért, akkor ezt az állam fogja megkapni. Nagyon fontos, hogy az állam még egy 5 évig, ha menet közben tehát valaki kicsúszik az egyéves határidőből, akkor még van egy 5 éves határidő, amíg az igényét az állammal szemben tudja esetlegesen bírósági úton érvényesíteni, azonban már neki kell igazolni, hogy ő tényleg az örököse ennek a nevezett örökhagyónak. Ez esetben, ha még megvan a föld, megkaphatja a földet, ha nem, akkor viszont az értékét kaphatja meg pénzben az államtól. Tehát itt ugye nagyon más lesz a szemlélet, mert ugye eddig az volt a hagyatéki eljárásban, hogy az önkormányzat, illetve a közjegyző kereste az örököseket. Ugye ezekben az ügyekben, ahol ez az említett termőföld hagyaték van csak, ott innentől kezdve egy hirdetmény lesz közzétéve, és hogyha nem jelentkezik senki a hirdetményre, akkor az állami lesz a terület. A hirdetményről tudni kell, hogy ez csak 15 napig van kint, tehát nem egy évig van kint, hanem 15 napig van kint a kamara, illetve az önkormányzat honlapján. A 15. napon azonnal levételnek ön, és ettől a 15. naptól indul az az egyéves igénybejelentési határidő, amiről beszéltem. Annyit kell még tudni, hogy ha az önkormányzat előtt valamilyen szinten ismert az örökhagyónak a rokonsága, és őket a hagyatéki leltárban, mint örökösöket fel tudja venni, akkor a közjegyző az örökösöknek is egyszerű postai küldeményként elküldi ezt a hirdetményt, tehát ilyen értelemben ők tudnak közvetlenül is értesülni. Azonban itt azért látni kell, hogy jellemzően itt azért 30-40-50 évvel ezelőtt meghalt örökhagyókról van szó, tehát lehet, hogy az önkormányzatnak van valamilyen adat arra vonatkozóan, hogy ennek a személynek kik voltak a gyerekei, a testvérei, szülei és a többi. De nagy valószínűséggel egyébként már ők is elhunytak, úgyhogy nem szabad arra hagyatkozni, hogy majd egyszer kap az ember egy levelet erről, hanem aki sejti, hogy a felmenőinél lehetséges, át nem adott ilyen jellegű hagyaték, annak érdemes időközönként a közjegyzőkamara honlapján a hirdetményeket megtekinteni, ott az örökhagyó nevére tud keresni, és utána meg tudja nyitni magát a hirdetményt, ott az örökhagyónak az összes többi adat, a születési hely, idő, anyja neve, illetve az elhalálozás helye és ideje szerepel, tehát az alapján egyértelműen meg tudja állapítani, hogy az ő rokonában szóval.
Széchenyi Nagy Kristófot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjét hallották. Most folytatjuk a beszélgetést a földekkel kapcsolatos hagyatéki eljárás változásairól Széchenyi Nagy Kristóffal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi ügyvezetőjével. A riporter Rozgonyi Ádám.
Változás, hogy azok az örökösök, akik nem tartanak igényt egyes ingatlanokra, például a kisértékű földterületekre, az eddiginél egyszerűbben és költségek nélkül ajánlhatják fel azt az államnak.
Igen.
Melyek ennek az előnyei, és pontosan mit jelent ez a változás?
Igen, itt tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ez a szabály alapvetően inkább azokra az ügyekre van kitalálva, ahol az örökhagyó 15 évben belül halt meg. Tehát ugye az előzőek azok jellemzően ugye a sokkal korábban meghalt örökhagyókra vonatkoznak. Nyilván ott is előfordulhat olyan, hogy van olyan ingatlan, amit meg akar tartani az örökös, és akkor azt kéri, és a másikat meg nem, és azt fel tudja ajánlani az államnak. De mondjuk úgy, hogy ez a szabály inkább az utóbbi időszakban meghalt örökhagyóknál lesz gyakrabban alkalmazva. Ilyen rendelkezés egyébként már több mint 10 éve van a hagyatéki eljárási törvényben, viszont ami miatt nem volt népszerű ez a lehetőség, az az, hogy ha valaki a számára nem jelentős vagy értéktelen esetleg bosszúságot okozó földterületet, azt az államnak felajánlotta, ott a hagyatéki eljárási költségnek erre a terület első részét az állam nem vállalta. Tehát az állam megszerezte ajándékjog címén ezeket a területeket, viszont a költségek azok továbbra is az örökösöket terhetik. Természetesen voltak olyan örökösök, akik úgy gondolkodtak, hogy ők nem akarják a visszautasítással, ami ugye ennek az alternatívája volt, és ott ugye a költségektől is szabadul az ember. Tehát nem akarták ebbe az irányba terelni a folyamatot, mert nem akartak kiszúrni az ő rokonaikkal, unokatestvérekkel, stb., hogy majd őnekik is ugyanígy levelezni kelljen a közjegyzővel, meg más hatóságokkal, hogy ők se kérik a hagyatékot, hanem azt mondták, hogy kifizetik ezt a költséget, viszont azért a többség úgy volt vele, hogy úgy nem akar ajándékozni az államnak, hogy az állam nem vállalja át a költségeket, és emiatt ugyanez a folyamat zajlott le itt is, hogy visszautasították ezeket a területeket, akkor utána jöttek a többi leszármazó, az oldalági rokonok, és itt is szépen dagadtak az ügyek, és nagyon sokáig tartott, amíg mondjuk az ott esetben több 10-20 vagy 30 rokonnal ezt a közjegyző le tudta levelezni, hogy akkor kérik-e a hagyatékot vagy sem. Most ez annyiban lett tehát jobb a helyzet, hogy mivel innentől kezdve az állam felajánlásra lényített ingatlanok utáni hagyatéki költséget az állam átvállalja, innentől kezdve gyakorlatilag ez lett a legracionálisabb megoldás azokban az esetekben, ahol olyan földterület van hagyatékban, amivel az örökösök nem kívánnak foglalkozni.
Összességében ezen módosításokkal egyszerűsödnek a Hagyatéki eljárások, ön hogy látja mindezt?
Mindenképpen. Tehát azt kell látni, hogy az első esettel kapcsolatban, tehát a 15 éven túl elhunyt örökhagyók tekintetében több tízezer számra vannak folyamatban a hagyatéki eljárás közjegyzők előtt. Tehát míg mondjuk ezelőtt a földhivatali adattisztázási folyamat előtt évente körülbelül 120 ezer hagyatéki ügy volt a közjegyzők előtt folyamatban, tehát ennyi indult minden évben, ez most 170 ezerre nőtt az utóbbi években. Tehát ez nagyon érezhető volt. Egyrészt ez nyilván a hatóságokat is leterhelte, másrészt, mint mondtam, ez nagyon sok örökösnek bosszúságot és felesleges teendőket okozott. Úgyhogy innentől kezdve azt lehet mondani, hogy lesz most egy egyéves időszak, amikor még ugye ezek a hirdetmények miatt tovább folynak ezek az eljárások, de lényegében, ha ez az egy év eltelik anélkül, hogy jelentkezne valaki ezekért a földekért, akkor ezek egy egyszerűsített módon be tudnak fejeződni. Ez mindenképpen örvendetes, és a másik változás is nagyon jó hír, mert itt szintén ez abban az irányban mutat, hogyha valakinek valamilyen földterület nem kell, akkor ezt úgy tudja odaadni az államnak, hogy a költségeket is az állam viseli.
Az állam feladatai hatásköre is tisztázódnak itt a hagyatéki eljárásokkal összefüggésben, tehát ezek pontosan meghatározottak?
Alapvetően itt az állam alatt valójában három szervezetet kell érteni, akik a hagyatéki eljárással, illetve a földekkel összefüggésben az államot képviselik. Ez jelesül egyrészt az Agrárminisztérium, másrészt a maradványhasznosító ZRT, a harmadik pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. Ez utóbbival kezdem, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT az csak akkor érintett a hagyatik ügyben, hogyha végrendeleti öröklés jogcímén szerez az állam tulajdont. Ilyen is van, tehát magam is tudok több olyan végrendeletről a taxisomban, ahol az örök, hogy olyan kifejezetten ez volt a szándék, hogy az állam javára még rendelkezik, tehát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT ezt csak ekkor érintett. A maradványhasznosító ZRT az, aki az államot, mint szükségképpeni törvényes örökös főszabály szerint képviseli. Ez ugye azt jelenti, hogy ha az örökhagyónak nincs ismert rokona, és nem is tett végrendeletet, vagy van ismert rokona, de azok mind visszautasították hagyatékot, akkor a maradványhasznosító ZRT képviseli az államot, és ami tulajdonképpen a mi esetünkben most a legfontosabb, hogy az összes olyan ügyben, ahol termőföldet ajánlunk föl az államnak, tehát az örökös úgy dönt, hogy az államnak adja a termőföld hagyatékot, és nem arról van szó, hogy az állam megörököl mindent, hanem kifejezetten a hagyatékból a termőföldet ruházzák át csak az államra, illetve ezekben az úgynevezett szállományos ügyekben, tehát ott, ahol 15 éve végetlen meghalt az örökhagyó, itt most az Agrárminisztérium az, aki a hagyatéki eljárásban az államot fogja képviselni. Még egy fontos dolog a felajánlással kapcsolatban. Ugye korábban probléma volt az is, hogy bizonyos területeket nem lehetett felajánlani az államnak. Ezek ugye az út, tehát az úgynevezett kivett út, mocsár, árok, halastó, ezek a szintén mezőgazdasági célú, vagy annak tekinthető ingatlanokat a törvény nem engedte, hogy fel legyenek ajánlva az államnak. Most az új rendelkezés értelmében, hogyha ezek egyébként mezőgazdasági célú ingatlanokhoz csatlakoznak, tehát példának okáért van egy szántóföld a hagyatékban, és van egy magánút, ami ehhez a szántóföldhöz vezet, tehát magyarul érintkezik az útnak a határa és ennek a szántóföldnek a határa, akkor az, most már az utat is fel lehet ajánlani a magyar államnak. Ugye régen erre nem volt lehetőség, és olyan furcsa helyzetek alakultak ki, hogy a szántóföldet oda lehetett adni az államnak, de azt az utat, ami a szántóföldhöz vezet, azt meg kénytelen volt az örökös megörökölni. Tehát ezek a problémák is ilyen értelemben orvosolódnak.
A központi nyomozó főügyészség az egyetlen olyan főügyészség, amelynek nemzetközi osztálya van, amire az ügyészi nyomozások egyre sokrétűbb, szerte ágazóbb és nemzetközi elemmel is rendelkező volt, amiatt van szükség. Az ország bármelyik ügyészségének az ügyésze fordulhat hozzájuk, mivel az osztályvezető egyben az Európai Igazságügyi Hálózat kontaktpontja is. A Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi osztályának tevékenységéről Rozgonyi Ádám beszélgetett Soltész Edina osztályvezető ügyésszel.
A Központi Nyomozó Főügyészség egy speciális ügyészség a magyar ügyészi szervezeten belül. amelynek nemzetközi osztálya van. Mozások egyre összetettebb, szerteágazóbb jellege, és gyakran nemzetközi elemmel is rendelkező volt, amiatt van szükség. Osztályunk igazságügyi együttműködést támogató tevékenységet fejt ki a KNF nyomozásai tekintetében, és a jogsegély ügyintézéssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában segíti a nyomozó ügyészeket. Ugye, hogyha az ügy nemzetközi dimenzióval rendelkezik, vagy a nyomozás során egy külföldi szál jelenik meg, akkor a nyomozó ügyészek a nemzetközi osztályunkhoz fordulhatnak. Nagyon sokrétű, illetve széles a spektruma annak a szakmai támogatásnak, amelyet a szervezeti egységünk a jogsegélyügyintézési folyamat során nyújtani tud. A jogsegély előkészítésétől egészen a végrehajtási fázisig involválódni tudunk, így segíteni tudunk a kérelmek szerkesztésében, szükség esetén és az időveszteség elkerülése érdekében a jogsegélyek fordítását is elkészítjük. Megfelelő információval látjuk el a nyomozó ügyészeket, hogy melyik külföldi igazságügyi hatósághoz milyen formában intézzék a bűnügyi együttműködés iránti megkeresésüket. Ezen túlmenően osztályunk segítséget tud nyújtani a jogsegélyek továbbításában és a külföldi hatóságokkal való kapcsolatfelvételben is. Az a célunk, hogy az ügyészségi nyomozás során biztosítható legyen a kéréseink megfelelő, teljes körű és időszerű végrehajtása. Ha bármilyen kooperációs nehézség, elakadás merül fel, illetve ha késedelmes vagy hiányos a teljesítés, akkor megtesszük a szükséges lépéseket a probléma feloldására. Most a nemzetközi osztály tevékenysége azért is speciális a központi nyomozó főügyészségen belül, mert nem csak a nyomozóügyészek kooperációs munkáját segítjük, hanem az ország bármelyik ügyészségének ügyésze fordulhat hozzánk, és igényelheti a közreműködésünket. Ugyanis az osztályvezetői feladatok mellett legfőbb ügyész úr kijelölése alapján ellátom az Európai Igazságügyi Hálózat magyar ügyészségi kontaktpontjára háruló feladatokat is. Ez a hálózat egy uniós együttműködési mechanizmus, amely kapcsolattartó pontokból épül fel, akiket az egyes tagállamok az alkotmányos berendezkedésüknek az igazságszolgáltatási és a jogsegélyügyintézési rendszerük sajátosságainak megfelelően jelölnek ki az ügyészek és a bírák, illetve az igazságügyminisztériumi tisztviselők közül. Az Európai Igazságügyi Hálózat a 27 tagállamban közel 400 kapcsolattartóval rendelkezik, akiknek az a feladata, hogy aktív közvetítőként előmozdítsák, könnyítsék a tagállamok között igazságügyi együttműködést, illetve segítsék a kooperáció során jelentkező nehézségek feloldását. Az Európai Igazságügyi Hálózat nemzetközi vonatkozású ügyeinkben kiváló platformot biztosít a gyors információ cserére és a külföldi társszervek képviselőivel való hatékony együtt dolgozásra.
Ezek szerint ugye ezért sok társhatósággal működnek együtt.
Így van. A központi nyomozó főügyészség szoros kooperációban áll többek között a Eurojust Magyar Nemzeti Szekciójával. Ha egy komplex, határon átnyúló dimenzióval rendelkező ügyben, jogsegély útján egyidejűleg több tagállamot kell megkeresni, vagy egy akció keretében a külföldi társhatóságokkal együttműködve több helyszínen összehangoltan kell kutatást, elfogást, egyéb eljárási cselekményeket végrehajtani, vagy éppen közös nyomozócsoportot kell létrehozni, akkor felmerül a Eurojust bevonásának a szükségessége, segítséget nyújt az eljáró ügyészeknek a Eurojust-tal való kapcsolatfelvételben, illetve kapcsolattartásban. Egyébként az Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartói is szorosan együttműködnek a Eurojust-tal. A feladatokban mutatkozó hasonlóságok miatt uniós és hazai szinten egyaránt szinergiában kell kifejteni a tevékenységüket. Egymás privilegizált partnereként működnek, nagyon sok szállal kötődnek egymáshoz. A hálózat hágai titkársága például a Eurojust szervezetének és költségvetésének a részét képezi, és a két mechanizmusnak a konkrét jogsegélyügyek kapcsán is konzultációs kötelezettségük van, tehát egyeztetniük kell egymással arról, hogy melyik mechanizmus tudja a jogsegélyügynek legmegfelelőbb segítséget nyújtani. Nemzeti szinten emellett szoros együttműködésben állunk a bíróság és az igazságügyi minisztérium IGN kapcsolattartó pontjaival is.
Egyébként hogyan szerveződik a munkakapcsolat a különböző országokkal? Ki az, aki megteszi ilyenkor az első lépést, vagy ennek nincsenek ilyen kötött szabályai?
Az Európai Igazságügyi Hálózat a munkakapcsolatok kialakításában is igyekszik a tagállamok segítségére lenni. A titkárság működtet egy weboldalt, és ennek részeként pedig létrehozott egy adatbázis, ami tagállamonként tartalmazza a kapcsolattartók adatait. A funkcióra, specializációra, illetékességre, nyelvismeretre vonatkozó információk alapján ebből ki tudjuk választani azt a kollégát, aki az adott ország relációjában az érintett jogsegélyügy sajátosságaira tekintettel kompetens lehet a kooperációra, illetve a jogsegélyügyben felmerülő probléma feloldására. Tehát a kapcsolatfelvétel és a konzultáció informálisan általában e-mailen vagy telefonon történik. Tapasztalatom szerint az eredményes közvetítői tevékenység kulcsát a jól működő személyes kontaktusok jelentik, amelyek épülésére a fél évenként a soros elnökségi időszakok alatt szervezett plenáris ülések szolgáltatnak kiváló lehetőséget. Itt megemlíteném azt is, hogy a hálózati kapcsolattartók soron következő 63. plenáris ülése éppen a magyar elnökségi időszak alatt Budapesten kerül majd megrendezésre. Egyébként kiválóak a munkakapcsolataink a környező országok kontaktpontjaival, a bilaterális relációban bármilyen együttműködési nehézség merül fel, közreműködésre vagy konzultációra van szükség, kölcsönösen és prompt módon segítjük egymást.
Mennyire sokrétűek az ügyészségi nyomozások, és mennyire van jelen a nemzetköziség, úgymond ezekben a nyomozásokban? Ez a statisztikában tetten érhető-e? Követik-e ezt, hogy hogyan alakulnak különböző nyomozások? Mennyire terjednek, lesznek ezek nemzetköziek?
A KNF hatáskörébe tartozó bűncselekmények miatt indult nyomozások során érzékelhető, hogy a külföldi elem egyre többször jelenik meg. Sajnos most statisztikát önnek nem tudok mondani. Egyébként a legtipikusabb nemzetközi relációval rendelkező nyomozásaink, a határátkelő helyeken elkövetett vesztegetési ügyek, vagy a rendőrök külföldi, vagy amikor a rendőrök külföldi járművezetőktől fogadnak el jogtalan előnyt, vagy amikor külföldi misszióban szolgálatot teljesítő katona követel bűncselekményt. Az viszont érzékelhető, hogy ugye egyre gyakoribb az, hogy kevésbé komplex, egyszerűbb megítélésű ügyek nyomozásánál is szükségessé válik az igazságügyi együttműködés, mert külföldön tartózkodó gyanúsítottat vagy tanút kell az ügyben kihallgatni. Külföldi bankszámlával, banki tranzakciókkal kapcsolatos információk válnak szükségessé, külföldi bankszámlát kell befagyasztani, más országból iratokat vagy külföldi szolgáltatótól adatot kell beszerezni, vagy éppen a fedett nyomozó alkalmazásáról kell egyeztetni.
Milyen eredménnyel dolgozik a nemzetközi osztály? Ez mennyiben mérhető?
A jogsegélyügyek akkor tekinthetők eredményesnek, ha a megkereséseinket megfelelően hajtják végre a külföldi társhatóságok, és a beszerezni kért bizonyítékok időben teljes körűen állnak a hazai ügyészek rendelkezésére a nyomozásaikban. Ha ezek közül valamelyik nem teljesülne, az Európai Igazságügyi Hálózaton keresztül lehetőségünk van lépéseket tenni. A kontaktponti intézkedések számadatait évente riportálnunk kell a hálózat hágában működő titkársága felé. Az IGN titkárság által készített statisztika pedig azt jelzi, hogy 2023-ban Magyarország, Németország, Olaszország és Szlovákia után a negyedik legaktívabb tagállam volt. Másfelől pedig ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy a magyar ügyészek tudatosan veszik igénybe a hálózat asszisztenciáját. Az ügyészségi kapcsolattartóhoz tavaly 353 jogsegélyügyel összefüggésben érkezett megkeresés, a magyar ügyészek 309, a külföldi hatóságok pedig 44 esetben igényeltek kontaktponti közreműködést, a KNF pedig 36 nemzetközi vonatkozású ügyel összefüggésben tette ezt.
Soltész Edinát, a Központi Nyomozó Főügyészség nemzetközi osztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.